Kedves gyülekezet, nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, és tudom, hogy talán sokan apát vártátok a mai szombatnapon, de szeretném mondani azt, hogy hála jó Istennek, ő jól van, és bízunk abban, hogy nem sokára ő is veletek lehet itt a gyülekezetben. Jól van, tehát nem azért nem jött, mert nem tudott volna igét hirdetni, hanem azért, mert még az orvos is egy kicsi türelemre intette a nagyobb társaságot illetően, még nehogy valami, bármi kis betegséget elkaphasson. Úgyhogy bízunk benne, hogy hamarosan ő is itt lehet, és őt is hallgathatjátok. És köszönöm, hogy engem pedig elfogadtok és meghallgattok. Egy olyan történettel készültem, ami mindannyiunknak nagyon tanulságos és fontos lehet, aminek a középpontjában két embernek a rendíthetetlen hitével találkozhatunk. Az ő hitük nagyon-nagyon erős volt Jézusban, és olyan nehéz volt az ő helyzetük és az állapotuk, hogy nem volt más reménységük, csak egyedül Jézus Krisztus. Kérlek benneteket, hogy nyissuk meg Bibliát, Márk evangéliuma 5. fejezet, 5. fejezeténél. Tehát Márk evangéliuma 5. fejezet, és a 21. verstől olvassuk a 43. versig. Tehát Márk evangéliuma 5. fejezet, 21. verstől a 43. versig. És mikor ismét átment Jézus a hajón a túlsó partra, nagy sokaság gyűlt ő hozzá, és volt a tenger mellett. És ímé eljöve a zsinagóga fők egyike, név szerint Jairus, és meglátván őt lábaihoz esék. És igen kérte őt mondván, az én lánykám halálán van, gyervesd rá kezedet, hogy meggyógyuljon, és éljen. El is ment vele, és követi őt nagy sokaság, és összeszorítják vala őt. És egy asszony, aki 12 év óta vérfolyásos volt, és sok orvostól sokat szenvedett, és minden vagyonát magára költötte, és semmi sem javult, sőt, mindinkább rosszabbul lett. Mikor Jézus felől hallott, a sokaságban hátulról kerülve, illeti annak ruháját. Mert ezt mondja vala, ha csak ruháit illethetem is, meggyógyulok. És vérének forrása azonnal kiszáradt, és megérzi testében, hogy kigyógyult bajából. Jézus pedig azonnal észrevette magán, hogy isteni erő áradott ki belőle, megfordult a sokaságban, és mondta, kicsoda illeti az én ruhámat. És mondtának néki az ő tanítványai, látod, hogy a sokaság szorít össze téged, és te azt kérdezed, kicsoda illetett engem. És körülnézed, hogy lássa azt, aki ezt cselekedte. Az asszony pedig tudva, hogy mi történt vele, félve és remegve megy vala oda, és elébe borult, és elmondta neki mindent igazán. Ő pedig mondta néki, leányom, a te hited megtartott téged, eredj el békével, és gyógyulj meg a te bajodból. Mikor még beszélt vala, odajövének hozzá a zsinagóga fejétől, mondván, a lányod meghalt, mit fárasztod tovább a mestert? Jézus pedig, amint hallá a beszédet, és amit mondanak vala, azonnal mondta a zsinagóga fejének, ne félj, csak higgy. És senkinek sem engedte, hogy vele menjen, csak Péternek és Jakabnak, és Jánosnak, a Jakab testvérének. És ment a zsinagóga fejének házához, és látta a zűrzavart, a sok siránkozót és jajgatót. És bement, mondta nékik, mit zavarogtok és sírtok? A gyermek nem halt meg, hanem alszik. És nevetik vala őt, ő pedig kiküldvén valamennyit, maga mellé vette a gyermek atyát és anyját, és a vele lévőket, és bement oda, ahol a gyermek fekszik. És megfogván a gyermek kezét, mondta néki, Talita kúmi, ami megmagyarázva azt jelenti, leányka néked, mondom, ébredj föl, a görög fordítás szerint. És a lányka azonnal fölkelt, és járt vala, mert 12 éves volt, és nagy csodálkozással csodálkoznak. Ő pedig erősen megparancsolta nekik, hogy ezt senki meg ne tudja, és mondá, hogy adjanak annak enni. Tudjuk az előzményekből, hogy Jézus a Genezáreti tó kereti partján tartózkodott, a gadaraiak földjén, és ördöngösöket gyógyított meg, és a gadarai nép azt kérte, hogy távozzon el az ő országukból, és Jézus ekkor hajóra szállt és visszajött Kapernaumba. Tudjuk, hogy Kapernaum Jézus Krisztus városa volt, hiszen ezt az ige mondja is Máté 4. fejezet 13. versében, hogy ott hagyta Názáretet, elment és lakozott a tengerparti Kapernaumban. Kapernaumról még azt is kell tudjuk, hogy Egyiptomot és Szíriát összekötő útvonal mentén feküdt, tehát egy egész jó módú ország volt. Azon kívül még határváros is volt, tehát vámházzal rendelkezett. Tudjuk azt, hogy itt hívta el Jézus két tanítványát, Pétert és Andrást, és azt is tudjuk, hogy Lévi Mátét is itt hívta el a szolgálatra, mint ugye ő vámszedő volt. Tudjuk azt is, hogy nem csak zsidók laktak ezen a területen, hanem mivel római fennhatóság alá tartozott, ezért római katonák is és helyőrség is működött itt, és azt is tudjuk, hogy a római százados építette a zsinagógát. Erről Lukács evangéliuma is ír a 7. fejezetben. Azt is tudhatjuk, hogy Jézus sem először jár Kapernaumban, nagyon sok csodát tesz itt, és egész Galileában elterjed róla a hír. Jairusról, amit tudnunk kell, ő a zsinagóga főnök hivatalos elöljárójához tartozott, tehát a legmagasabb tisztséget töltötte be. Az ő feladata ekkoriban kormányhivatalnoki tisztség is volt, tehát elismert volt a nép körében. A feladata az volt főként ugye az ilyen előjáróknak, hogy az Isten tiszteletet felügyeljék, és ők választották ki, hogy ki olvasott fel a szentírásokból, és buzdítást is, bátorítást is szóltak a néphez, hogyha erre szükség volt. Az előzményeknél ugye tudjuk még azt is, hogy Jézus mikor Kapernaumba visszajön, akkor nagyon nagy sokaság veszi őt körül, akkor, ahogy majdnem összenyomják, hiszen tudjuk, hogy nagyon sokan voltak rá kíváncsiak, és szinte mindenki a közelébe akart kerülni. Tudjuk azt is, hogy Máté, a vámszedő, Jézus tiszteletére nagy vacsorát készített, és Ellen White azt írja, hogy ezzel az volt a célja Lévi Máténak, hogy az ő korábbi munkatársait is közelebb vezesse Jézushoz, és nem csak a munkatársait hívta meg erre, hanem barátait és rokonait is. Ahhoz, hogy Jairus megtalálja Jézust, be kellett neki mennie a vámszedő házába. Mit gondoltok, hogy ez egy zsinagóga vezetőtől mekkora alázatra vallott, hogy tudta, hogy nincs más választása, ha Jézussal akar találkozni, akkor neki be kell mennie abbonnak az embernek a házába, akiket a zsidó vezetők elítéltek. Ellen White azt írja, hogy ott talált rá Jézusra Jairus, a zsinagóga vezetője, aki nagy bánattal jött Jézushoz, leborult előtte, és arra kérte, hogy gyógyítsa meg haldokló gyermekét. Jairus Jézus lábaihoz borul, a nagy ember, aki megalázza magát, és elismeri azt, hogy Jézusé minden tisztelet. Jézus nem tiltakozik ez ellen a tiszteletadás ellen, megerősíti Jairusban azt az elgondolást, hogy ő valóban Isten fia. Vajon hányan érthették ezt a néma párbeszédet Jézus és Jairus között? A nép szemében egy magas rangú személy, akit elismertnek tartanak, megmutatja azt mindenki előtt, és felvállalja, hogy Jézus illet minden tisztelet. Tudjuk azt, hogy a farizeusok inkább a külsőségekkel törődtek, azt élvezték, hogyha nagy tekintélynek örvendenek a nép körében tiszteletüket, tehát a nép tiszteli őket, szerettek feltűnően viselkedni az ő cselekedeteiket, és úgy tenni, hogy ezt más emberek láthassák. Azt írja Lukács evangélium a 11. fejezet 39. verse. Mondta nékik az Úr, ti farizeusok, jól lehet a pohárnak és a tálnak külső részét megtisztítjátok, de a belsőtök rakva van ragadománnyal és gonoszsággal. Mennyire más lelkületet figyelhetünk meg Jairusnál. Ő már ekkor nem az érdemeire hivatkozik, és nem kiérkedik Jézus előtt a jó cselekedeteivel, hanem kegyelemért kiállt. Én úgy gondolom, és vélhetően ti is egyetértetek velem, hogy ez nem külsőséges viselkedés volt Jairusnál. Ő ezt nem azért tette, hogy képmutató legyen, hanem ő tényleg a Jézus Krisztusnak a személye, az ő belévetett hite kényszerítette térdre. Jézus minden ember szívébe belelát, előtte nincsenek titkaink, ismeri gondolatainkat, ismeri cselekedeteink mögött rejlő indítékokat, mindent tud rólunk, hogy mi van a szívünkben. Tudta, hogy Jairus szíve tiszta, és azért jött hozzá, mert szüksége van Jézusra. Nem is sokáig váratta Jézus Jairust, azt írja az ige, hogy azonnal elindultak, de mivel nagy tömeg vette őket körül, sajnos nagyon lassan tudtak haladni. A tanítványok, azt írja Ellen White, hogy a tanítványokat nagyon meglepte Jézusnak ez a viselkedése, hogy egy rabbi kérésére ő azonnal útnak indul gyógyítani. Sajnos még ők is ott tartottak, ahol némelyik farizeus, hogy a büszkeségük és az előítéletük erősebb volt, mint hogy beleláttak volna más embernek a szívébe. Nem hitték el Jairusnak a tanítványok azt, hogy ő ezt tényleg komolyan gondolja, és neki szüksége van Jézusra, hanem azt írja Ellen White, hogy egy öntelt zsidó rabbit láttak benne. És elgondolkodtam azon, hogy ha mi látjuk azt, hogy egy testvérünk közeledik Jézus Krisztushoz, és mondjuk tudjuk, hogy az élete nem olyan volt, hogy mi hogyan viszonyulunk hozzá, hogy úgy gondoljuk, hogy ő képmutatóskodik, meg feltűnősködik, vagy mit gondolunk róla, nem helyes semmilyen véleményt alkotnunk a másik emberről, mivel emberek vagyunk, és nem látunk bele másoknak a szívében. Azt is tudjuk, hogy Jairus háza nem volt messze, de, mint mondtam, nagyon lassan haladt Jézus, megállt enyhíteni a szenvedőkön, és meggyógyítani őket. Vajon mire gondolhatott ekkor Jairus? Aggódott, biztos vagyok benne, hogy oda fog-e érni Jézus időben. Miért halad ilyen lassan? Túl késő lesz talán, mire odaér és meghal a gyermekem? Miért nem siet? Ellen White is azt írja, hogy aggodalom volt szívében, de ezt nem nyilvánította ki hangosan, hanem kitartóan reménykedett. Vajon Jézus meddig teszi próbára hitét és türelmét? Előfordult-e már velünk is ilyen? Szükség lett volna életünkben azonnal Jézusnak a segítségére, talán imádkoztunk is, és biztos vagyok benne, hogy sokat imádkoztunk, böjtöltünk is érte, és miért nem jön segítség és válasz, miért nem jön azonnal megoldás? Mindnyájan nagyon sok problémával küzdünk, betegséggel, anyagi problémákkal, munkanélküliséggel. Aggódunk amiatt, hogy nem hívő szeretteink még nem fogadták el Jézus Krisztust, sokat imádkozunk és küzdünk értük, de még mindig nem látunk változást. Mikor betegek vagyunk, annyira jó lenne meggyógyulni, olyan hamar várunk a felépülésre. Imádkozunk is érte, testvéreink is imádkoznak, és mégsem jön a gyógyulás. Miért? Látszólag ezek mind olyan kérések, amik nem is önző kérések a részünkről, hiszen csak szeretnénk úgy élni, hogy a saját életünk, tehát hogy könnyebb legyen az életünk. És miért nem válaszol Jézus? Sok minden kérdés merül fel ilyenkor az emberben, hogy Jézus elfelejtett engem, nem hallgatja meg imámat, vagy másnak megadja a szabadulást, de nekem nem. És miért nem? Azért nem kapunk bizonyos esetekben választ, megoldást, mert arra van szükségünk, hogy a mi hitünk erősödjön, hogy a mi kitartásunk növekedjen. Jairusnak is erre volt szüksége, hogy hite erősebb legyen, és megtanuljon feltétel nélkül Istenben bízni. A próbákban rajzolódik ki igazán az, hogy nekünk milyen jellemünk van. Hol tartunk a hitéletünkben, és mennyire élünk Krisztusban, mennyire tudunk feltétel nélkül csak is ő benne bízni. A végidő eseményei azt értetik meg velem is, és szerintem veletek is, hogy egyre nagyobb nehézségek lesznek életünkben. Ellen White a szombatiskolában is írja, hogy ki kell innunk a keserű poharat, és nagyon sok próba és nehézség vár ránk. De Jézus arra hív fel, szólít fel bennünket, hogy semmilyen körülmények között nem engedhetjük el az ő kezét. Akármilyen nehéz próbát állít is elénk, és egyre nehezebbeket, egyre erősebb kell, hogy legyen a mi hitünk. Meg kell tanulnunk, hogy a küzdelmet semmilyen áron nem adhatjuk fel. Jézus célja ezzel az, hogy a hitünket mindig magasabb szintre emelje. Ekkor útközben történik még valami. Jézus hirtelen megáll, és azt kérdezi, hogy ki az, aki hozzám ért? Látszólag egy tömegben ez olyan felesleges kérdésnek tűnik, ugye? Hát ott vannak, sokan szorongatják Jézust, de Jézus érezte azt, hogy belőle olyan különleges erő árad ki, amit csak ő érzett, és az az ember, aki meggyógyult. Egy 12 éve beteg asszony kereste őt föl, én nem is kívánok erről sokat szólni, hiszen Irénke is ezt már egyszer érintette egy 10 perces előadásában, Csak talán annyit, hogy ez az asszony megvetett volt, tisztátalannak számított a zsidók között, ugyanúgy, mint a leprás, ugyanúgy a társadalom peremén élt. Nőként olyan betegséggel küzdött, ami megfosztotta attól, hogy családja legyen, hogy társa legyen, hogy kiegyensúlyozott életet élhessen. Tudjuk, hogy orvosokhoz járt, a hite nagyon-nagyon erős volt, és mikor hallott Jézusról, hogy van egy Jézus Krisztus nevű ember, aki meggyógyítja az embereket, akkor felébredt benne is a hit, hogy talán ő engem is meggyógyíthat. Ekkor meghallotta ugye, hogy Jézus Kapernaumban van, és minden nehézséget, előítéletet vele szemben legyőzött, és oda megy Jézushoz, és hozzáér, és meggyógyul. Ellen White azt írja, hogy életének hite ebben az érintésben összpontosult. Fájdalmát, gyöngeségét azonnal tökéletes egészség életereje váltotta fel. Jézus nem elégedett meg azzal, hogy meggyógyult az asszony. Felteszi a kérdést, és várja, hogy előálljon az, hogy kiért hozzá. Biztos vagyok benne, hogy Jézus tudta, hogy kigyógyult meg. Nem Jézusnak volt arra szüksége, hogy ez az asszony elmondja az életét. Jairusnak is végig kellett ezt hallgatnia. A két ember élete összefonódott ebben a nyomorúságos életben. Jairusnak végig kellett azt néznie és hallgatnia, hogy ez az asszony mennyit szenvedett. Ezáltal is Jézus türelemre tanította. És gondolkodtam azon, hogy vajon még miért volt arra Jairusnak szüksége, azon kívül, hogy ő is érzékenyebb legyen más betegségei iránt. Azért volt arra szüksége, mert mikor ő oda megy Jézushoz, akkor azt mondja, hogy gyer és vesd rá a kezedet, és meggyógyul. Jairus valószínűleg abban reménykedett, hogy Jézus kézrátétellel tud gyógyítani. Jézusnak meg kellett erősítenie ebben, hogy mivel ő Isten fia, ő nem csak úgy tud gyógyítani, hogyha ő ér valakihez, hanem hogyha hozzá is érnek. Jairusnak meg kellett látni azt, hogy Jézus Krisztusnak milyen, mekkora isteni hatalma van. Továbbá arra is szükség volt, hogy tényleg Jairusnak a hite is tovább erősödjön, hiszen látva egy ilyen másik hitet, akinek ennyire szüksége van Jézusra, mint Jairusnak, ebből is ő erőt meríthetett és bátorságot. Mi is tudunk erőt és bátorságot meríteni testvéreink hitéből. Még Jézus beszélt, amikor a zsinagógai elöljáró házától hozzáérkeztek, és szinte olyan közönösen mondták neki, hogy ne fáraszd tovább a mestert, mert a lányod meghalt. Mi történt ekkor? Minden szerte foszlott Jairus számára. Nem volt számára megoldás. Mit érezhetett, hogy oda megy Jézushoz, könyörög és vár, hogy az ő gyermekét gyógyítsa meg, és nem történik meg a gyógyulás, hanem elveszti és meghal a gyermeke. Vajon elkeseredett, vajon feladta hitét, csalódott Jézusban? Bennünk milyen gondolatok lennének, hogyha kérünk valamit, és az nem teljesül? Minden hiába volt, mindent hiába tettem. Mielőtt minden reményét elvesztette volna, Jézus hozzáfordul és ezt mondja, ne félj csak, higgy, megtartatik, ezt Lukács evangélium a 8. fejezet 50. versében olvashatjuk. Az előzmények és Jézus bátorítása visszaadta arra a reményt, hogy visszakapja lányát. Ellen White azt írja, hogy Jézus bátorítására Jairus közelebb húzódott Jézushoz, és együtt mentek a házhoz. Vajon, ha mi hasonló híreket élünk át az életünkben, mikor nagyot csalódunk, és nem úgy alakul valami, amiért mi imádkoztunk, és ahogy elképzeltük, akkor mi ezt hogyan éljük meg? Jézus nem változott, és ma is ugyanúgy szól hozzánk az igéjén, és a halk cserít hangon, hogy ne félj, csak higgy. Nekünk is ugyanezt mondja, mikor elkeseredünk, hogy ne féljünk. Csak az a kérdés, hogy mi ezt meghalljuk-e úgy, mint Jairus, vagy pedig annyira erősek az aggodalmaink, hogy elnyomnak bennünk minden reménységet, és sátán gonosz gondolatainak adunk befolyást. Tudjuk, hogy az ördögnek nem az a célja, hogy mi Jézushoz menjünk, hogy mi meggyógyuljunk, hogy mi felépüljünk, hanem az, hogy sötétségben és reménytelenségben maradjunk. Amikor megérkeztek a házhoz, olvashattuk, hogy szörnyű látvány fogadta őket. Mindenhol fizetett síposok, siratók voltak, akik lármáztak, zajongtak, az egész levegőt betöltötte az ő siránkozásuk. Tudjuk azt is, hogy a zsidó szokásokhoz tartozott az, hogy fizettek azért, hogy minél tiszteletteljesebben és feltűnőbben fejezzék ki a gyászt. Azt írja Ellen White, hogy mikor odaértek, Ez a lárma és ez az űrzavar nagyon bántotta Jézus lelkét. Próbálta körülötte lévő embereket, siratókat, nagy tömeget lecsendesíteni, és azt mondja nekik, hogy ne zavarogjatok tovább, és ne sírjatok, mert a gyermek nem halt meg, hanem alszik. Jézus akkor valami olyat mond, ami teljesen megdöbbenti az embereket. Megvetően nevetik ki Jézust, és szinte kigúnyolják, hogy hogy mondhat ilyet, hát szinte halott. Feltételezhetjük a történetből, hogy várták már ezt a pontot, hogy meg fog halni a gyermek, hiszen ugye azonnal, ahogy meghalt, ezek a fizetett siratók azonnal végezték az ő munkájukat. Micsoda éles kontraszt rajzolódik ki ebben az eseményben. Egyik percben pénzért sírnak, jajgatnak, utána pedig Jézus mondja nekik, hogy nem halt meg a gyermek, mond neki egy isteni kijelentést, és kinevetik őt. Micsoda torz szemlélet volt bennük, mennyire látszik az, hogy a szívükben nem volt empátia, együttérzés, semmi, hanem teljesen hivatásszerűen is pénzért üzték ezt a mesterséget. Ekkor Jézus azt mondja, hogy megkérte őket, hogy mindenki menjen ki, és maga mellé vette a szülőket és három tanítványát, Péter, Jakabot és Jánost. Miért csak őket? Miért csak ők mehettek be? Én úgy gondolom, hogy azért, mert csak ők voltak egyedül arra alkalmasak, hogy Isten országának mélyebb titkait is megértsék. Jézus Krisztus soha nem táplálja és nem is táplálta a tömegnek a hamis és politikai messiás igényét. Ő soha nem lépett fel mutatványosként az emberek előtt, csak azért, hogy az isteni hatalmát és az ő csodatetteit fitoktassa. Ő csak is akkor mutatta meg csodáit, mikor valaki hitt ő benne. Jézusnak és a szülőknek is csendre és meghitt légkörre volt szükségük. Jézus csak a csendes, világi zajtól mentes emberi szívbe tud beköltözni. Csak ott tud gyógyulást adni, és csak ott tudja kifejteni az ő munkáját, ahol nincsen világi lárma, ahol nincsen zaj, ahol szépen csendben végezheti azt a szolgálatot, amelyre őt az Atya elküldte. Ekkor oda megy a gyermek ágyához, elképzelhetjük a helyet, hogy ott fekszik az élettelen gyermek, aki biztos vagyok benne, hogy nagyon rosszul nézhetett ki. A szülők nem tudják, mit érezzenek, hiszen tudjuk az igéből, hogy nem reménykedhettek a feltámadásba, hiszen Jézusnak ez volt az első feltámasztása. Mire gondolhattak, hogy vajon Jézus mit fog tenni? Mi volt az ő szívükbe? Én úgy gondolom, hogy ők talán már nem is gondolkodtak ezen, csak nem tudtak más tenni, mint feltétel nélkül Jézus Krisztusba bízni. Ekkor Jézus oda megy a gyermekhez, megfogja a kezét, és arámul azt mondja neki, hogy Talita kumi, és leányka néked mondom, ébredj fel. Akkor történik egy csoda, a gyermek kinyitja szemeit, el tudjuk azt képzelni, hogy akit Jézus feltámaszt, és tudjuk is, azt nem beteg testben támaszza fel, hanem én biztos vagyok benne, hogy lehetett látni, hogy visszatér az ereibe, a vér, ahogy az arca kezdi visszanyerni a piros színt, a szája, ami olyan kék volt, az is kezdi visszanyerni az egészséges színét, és a szülők szíve megtelhet örömmel és hálával. És amikor a gyermek felkel, elkezd járkálni, mintha talán ő sem hinni el, hogy egészséges, hiszen ugye ő aludt. Biztos, hogy le volt gyengülve, mert Jézusnak az volt az első kérése, hogy adjanak neki enni. Legyengült a betegség miatt, nem tudott enni. De ekkor már volt étvágya, hiszen Jézus teljesen egészségesen támasztotta őt fel a halálból. Mit tanulhatunk meg még ezen kívül is mi ebből a történetből? Azt, hogy Jézus Krisztus ma is ugyanaz a gyógyító, mint aki akkor az volt, mikor a Földön járt. Ugyanúgy hozzámehetünk a betegséggel, a gondjainkkal, mint amikor hozzámentek a beteg emberek. Azt így a zsidókhoz írt levél 13. fejezet 9. versében, Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz. Ő nem változik. Ő mindig ugyanúgy szeretne hozzánk közeledni, hogyha eltávolodunk tőle, azt csak is saját magunknak köszönhetjük, mert mi nem bízunk benne eléggé. A mi életünkben is, és Jézus jelenlétében a hit mindig többre számít, mint amit az ember képes megtenni. Jézus nem csak a testet gyógyítja meg, hanem a lelkünket is ugyanúgy szeretné meggyógyítani. Azt írja a zsidókhoz írt levél 11. fejezet 6. vers, és ezt kérlek keressétek ki, és szeretném, hogyha ez az ige úgy jobban elmélyülne bennetek, ismert ige eléggé, de mikor kicsit el is keseredünk, akkor erre gondoljunk, és erőt merítünk. Tehát zsidókhoz írt levél 11. fejezet 6. verse. Mert hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni, mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Biztos vagyok benne, hogy hit nélkül Jairus nem ment volna oda Jézushoz. Hitte, hogy Isten elé járul, tudta, hogy aki előtt ő leborul, az Isten fia. Tudta, hogy övé a tisztelet és a dicsőség, és hitének jutalma különleges dolog lett, mégpedig az, hogy feltámasztott a gyermekét Jézus a halálból. Elgondolkodtam azon is, hogy ez mennyivel nagyobb tapasztalat volt az ő életében, mint egy gyógyulás. Egy gyógyulás is nagyon nagy csoda, hogyha valaki több éves beteg és meggyógyul, de az, hogyha valaki meghal és feltámad, úgy gondolom, hogy ez a legeslegnagyobb csoda, ami megtörténhetett. Azt is tudjuk, és nem tudom, hogy ezt Jairus értette, vagy tudták-e, hogy Jézus Krisztus azon a jogon támaszthatja fel az embert, hogy ő az életét fogja értük adni. Nem tudom, biztos vagyok benne, hogy Jairus olvashatott is, és hallhatta tanításait is a zsinagógában, mikor Jézus tanított, de biztosak lehetünk abban, hogy ő hitt Jézus Krisztusban. Kitartott a hitében, és nem a körülményektől függött a hite, hanem megkapta az elnyert jutalmat. Tudhatta azt, bízhatott benne, hogy ő nem az a király, az a messiás, akit a nép vár, aki majd megszabadítja őket a római fogságból, hanem ő az a messiás, aki az életét fogja adni az emberért, aki életét adja értünk, hogy meggyógyíthasson bennünket, hogy feltámaszthasson minket a lelki halál állapotából, és hogy új életet adhasson nekünk. Mi is minél nagyobb próbából kerülünk ki győztesen, minél nagyobb mélységekben győzedelmeskedünk Jézus Krisztussal, annál nagyobb csodákat fogunk megélni a mi életünkben, és sokkal nagyobb tapasztalatokat. Kérdésem az, hogy mikor jön egy próba a mi életünkben, ugye ezt érintettük is a szombatiskolánál, hogy mi mit teszünk. Azt tesszük-e, mint Jairus, hogy mikor halljuk a bátorítást, közelebb húzódunk Jézushoz, és érezzük, hogy szükségünk van rá. Vagy pedig úgy gondoljuk, hogy hát eddig se segített meg, ezután se fog megsegíteni, én már nem hiszek. Sajnos nagyon sok olyan emberrel találkoztam, és biztos vagyok benne, hogy ti is ismertek olyan embereket, akik megismerték Jézus Krisztust, és csalódtak, mert nem úgy alakultak az ő dolgaik, ahogy ők azt elképzelték. Elhagyták Jézus Krisztust, nem hisznek benne, és őt vádolják azért, hogy mennyi rossz éri őket az életben. Mennyire nem ismerték meg igazán Jézus Krisztus jellemét. Mi mindannyian nagyon sok próbával küszködő emberek vagyunk, és nem is lesz ez másképp testvérek, mint már korábban említettem. De fel kell készülnünk, és bízunk abban, hogy Isten segítségével minden lehetséges. Még egy nagyon fontos dolgot értettem meg, bár én nem vagyok szülő, viszont ha valaha az is leszek, akkor egy kicsit más szemszögből nézem a dolgokat, amire én eddig nem gondoltam. Jairus hitén múlott a gyermeke élete. Az ő hite, ha az ő hite nem elég erős, akkor a gyermeke nem támad fel. Akik szülők, ők tudják azt, és érezhetik, hogy mekkora felelősségük van az ő gyermekeikért. Ellen White azt is írja, és tudjuk is az ígékből, hogy a kiskorú gyermekekért a szülők felelnek Jézus Krisztus előtt. Ha Jézus Krisztus eljön, akkor a kiskorú gyermekek is úgy juthatnak be az ő országába, hogy a szülőkön fog múlni. Az, hogy ők hogy éltek és hogy hisztek, hogy a gyermekük ott lehet-e Isten országában. Mikor gyermeket vállal az ember, nagyon sok mindent át kell gondolnia, hiszen ti ezt tudjátok, szülők vagytok. És az sem mindegy, hogy milyen példát mutatunk a mi gyermekünknek, hogy hogyan fog ő fejlődni a hitben. Persze az mind más, amikor úgy térünk meg, hogy a gyermekeink már nagyok, úgy ismerjük meg Jézus Krisztust, de a példaadásunk akkor sem kell, hogy kisebb legyen. akkor sem mondhatunk le róluk, és ugyanúgy kell imádkozni értük. Hiszen ha mi úgy élünk, hogy Jézus Krisztusban bízunk, akkor előbb-utóbb ez a példamutatás el fogja nyerni a jutalmát. Milyen jutalmat kapunk mi a kitartó hitünkért? Mit ígér nekünk Jézus, hogyha mi a próbák, a nehézségek felett győzedelmeskedni tudunk? Mit ígér, hogyha nem adjuk fel a küzdelmet, hogyha nem adjuk fel azt, hogy meg akarunk gyógyulni betegségünkből, akár legyen az fizikai, testi, hogyha nem adjuk fel a bűnből való szabadulásunkat? Ugye a szombatiskolában is említettük, hogy mennyire fontos az, hogy Jézus megtisztítson bennünket. Nagyon, nagyon nehéz a tisztulás folyamata, nehéz az embernek a bűneivel, a rossz szokásaival szembesülni, mert annyira belénk vannak ivódva, és annyira ragaszkodunk hozzá, hogy nagyon nehéz ezen változtatni, önerőből ezt mi nem is tudjuk megtenni. Jézus Krisztus azt ígéri, hogy segít nekünk, tehát nem hagy el bennünket, ez az egyik jutalom, amit az ő áldozata által érdemelhetünk ki, mert másképp nem. Megkaphatjuk a gyógyulás ígéretét. Lelki betegségeinkből 100%, hogyha mi kérjük, ő meg fog gyógyítani. A fizikai betegséggel már egy kicsit másképp áll a dolog. Nem is kívánok ebbe belemenni, hiszen ezt a Jóisten látja jónak, hogy kinek mit enged meg az életében, kinek enged meg gyógyulást, és ki az, akit magához elhív, elszólít. A másik jutalom, amit kapunk, az az örök élet. Azt mondja, hogy azok, akik kitartanak Krisztussal együtt, ott lehetnek az örök életben. Találkozhatnak ő vele, találkozhatnak a mennyei angyalokkal, találkozhatnak azzal, aki életét adta értük, és Ellen White azt írja, és ti is olvastátok, hogy akkor fogják megérteni a hívők a megváltásnak a titkát, akkor fogjuk megérteni azt, hogy hogyan támaszthatta fel a halálból annyi embert. És én bízom benne, hogy Jairussal is találkozhatunk, és talán megbeszélhetjük vele azt is, főleg szülők, hogy hogyan élte túl ezt a nehézséget. És nem utolsó sorban még a legnagyobb ajándék, amit Jézus Krisztustól kaphatunk, az a feltámadás ígérete. Ezt is az ő áldozata által nyerhetjük el, hiszen ő feltámadt, és ezt tudjuk mi is, és el is hihetjük. Ellen White azt írja a Korszakok nyomában, az Isten népe megszabadul részben, hogy Jézus az ég felé emeli kezét, és az igazok sírjára nézve kiáltja: ébredjetek, 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 ti, akik alusztok a porban, keljetek fel! A halál tömlőcéből lépnek elő hervadhatatlan dicsőségben, és ezt mondják: halál, hol a te fullánkod, pokol, hol a te diadalmad? Jézus Krisztus azt ígéri, hogy azok, akiket ő esetleg úgy látja jónak, hogy nem gyógyít meg és elszólít, és az Úrban halnak meg, azt mondja, hogy fel fognak támadni. Fel fognak támadni azok az igazak, akik hittek ő benne, és megláthatják őt szemtől szembe. Én úgy gondolom, hogy nekünk semmilyen okunk nincs arra, hogy elkeseredjünk. Jézus Krisztus mindent megtesz, és meg is tett azért, hogy mi az ő országába ott lehessünk. Mindent. Meghalt értünk, velünk van, igényelhetjünk nap mint nap az ő segítségét, az ő erejét. Nem kell egyedül küzdenünk, nem kell egyedül megállnunk. A hitben sem kell azt gondolnunk, hogy mi olyan erősek vagyunk, és ki tudunk tartani. Ő mindig ott lesz mellettünk, és segít. Ő nagyon sok mindent ígért meg nekünk. És biztos vagyok benne, hogyha mi ezt el tudjuk fogadni, hogyha meg is halunk, akkor ő fel fog bennünket támasztani, és ott lehetünk az ő országában. Én azt kívánom mindannyiunknak, hogy segítsen meg bennünket a Jóisten, hogy bármilyen próba és nehézség is jön a mi életünkben, nem tudjuk, hogy a Jóisten még mit szabott ránk. Nem tudjuk azt, hogy mi vár még ránk, egy biztos, hogy fel kell készülnünk. Nap mint nap, minden reggel kérni kell, hogy Jézus Krisztus erősítsen meg bennünket, és legyen hitünk ő benne bízni. Segítsen bennünket a Jóisten, hogy mindannyian ott lehessünk az ő országába. Amen. Szerető, kegyelmes mennyei atyánk, hálás szívvel köszönjük meg neked, hogy elénk hoztad Jairus és ennek a betegasszonynak az életét. Köszönjük azt, hogy te szeretnéd nekünk megtanítani azt az igaz hitet, amely te benned bízik, és belőled táplálkozik. Láthattuk magunkat, Uram, hogy sokszor még nem tudunk itt tartani, ahol már kellene, vagy ahol Jairus is tartott. Te látod a mi gyarló életünket, azt, hogy mi milyen könnyen feladjuk a küzdelmet, a kitartást, hogy szeretnéd azt velünk megértetni, hogy csak azok a gyermekeid juthatnak be a te országodba, akik megtartottak, akik megtanultak kitartóan küzdeni. Kérjük, hogy segíts meg ehhez bennünket, hogy ne adjuk fel a küzdelmet, hogy a te áldozatod és a te szereteted irántunk mindennél drágább legyen számunkra, és hogy minden nap megérthessük azt, hogy mi nem tudunk te nélküled élni. Kérjünk, hogy vezess és emelj közel magadhoz bennünket, és te erősítsed a mi gyenge hitünket, és építsed bennünk a feléd való bizalmat egyre magasabb szintre, a tökéletességig. Tudjuk, hogy ezt elérhetjük, hiszen te ebben megsegítesz bennünket. Köszönjük, hogy figyelhetünk a te szavadra, és mindig tanítasz bennünket. Kérünk, hogy a szombatnap hátralévő perceit is te áldjad meg az mi számunkra. Áld meg a további szolgálatainkat, és adjad, hogy igazi testvéri közösségben, békességben tölthessük el a mai nap hátralévő részét. Köszönjük, Jézus Krisztusunk, hogy a te áldozatod által te közben járunk vagy, és hozzád fordulhatunk. Hallgass meg a mi imánkat, te kegyelmedből. Amen.